Köszöntök és újra körünkben Nyári István előadó művészt. A szeretet himnuszáról szóló hat részes sorozatunkban a mai alkalommal elérkeztünk egy fél mondathoz, amelyet azonban nem hagyhattunk ki a sorozat összeállításakor, és ez a fél mondat a Károlyi Bibliánkban így hangzik, hogy a szeretet nem cselekszik égtelenül, de szó szerint a Héber Bibliában itt található, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Ha fél mondat erejéig is, de a szeretet himnusza fölveti számunkra a szerelem és a szeretet kérdését, a szerelem és a szeretet összefüggését. Ezért ki kell nekünk is erre térnünk, és habár minden egyes fél mondatot, vagy akár csak mondatot is nem tudunk elemezni a szeretet himnuszából, de ezt a mondatot ebből a sorozatból kihagynunk nem szabadott volna, különösképpen a mai világban, amely annyira a szemérmetlenségnek és a szemérem megsértésének a televénye és világa. Azért is kell beszélnünk persze, ha jobb lenne a világunk, akkor is kellene beszélnünk róla, hiszen a szeretet legmagasabb rendű foka az a szeretet, amelyről Jézus Krisztus a Máté Evangélium a 19. fejezetében is úgy emlékezett meg, hogy ezt Isten szerkesztette egybe. Tehát a férfi és nő közötti nemes kapcsolatot az Isten szerkesztette egybe. Ugye Jézus így mondta a tanítványoknak és a körülállóknak, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, ember szét ne válassza. Tehát egy nagyon fontos kijelentés, hogy Isten, amikor megteremtette a földünket és az emberi életet, hogy a szeretet legmagasabb fokának azért azt a szeretetet teremtette meg, amelyre két dolog érvényes. Az egyik az időbeli folyamatosság, tehát ami két embernek az egymás iránti hűségéből következik, tehát ez egy olyan szeretetfajta, ami egy időbeli hosszú folyamatosságot tételez fel, és a kölcsönösség, tehát az, hogy mind a két szerető fél készülhet arra, hogyha az ő szeretete megmarad, és a másiknak tud adni, akkor a másik is viszonozni fogja. Ezt azért említem, mert nem minden szeretet fajtánál van ez így. A baráti szeretet is kifulladhat, ellaposodhat, megszűnhet. Az emberek egymás közötti szeretet megnyilvánulásairól is azt mondta Jézus Máté 24. fejezet 12. versében, hogy amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De van egy szeretet fajta, ami időben is az Isten szándéka szerint végtelen, és minőségben is a kölcsönösségen alapul, ez pedig a férfi és nő közötti házastársi szerelem és szeretet, amely a szeretetnek a legfelső foka. A Biblia sokféle szeretetet említ. Említi ugye a szülők iránti szeretetet, említi a barátok iránti szeretetet. A görög Bibliában külön kifejezések is vannak erre, úgy mint az erosz, a filia, és hát persze az agapé, amelyről itt majd a következő előadásokon szó lesz. De a Biblia külön tanításban emlékezik meg arról a szeretetről, amelyet mi tulajdonképpen szerelemnek nevezünk, tehát arról a szeretetről, ami egy férfi és egy nő között fönnáll. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy a szeretet himnuszában ez áll, hogy a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Említettem önöknek az előző előadás végén, hogy két írói véleménnyel fogom kezdeni a mai alkalmunkat. Rögtön fel is olvasnám, van egy kis kiadvány, amelyet még 1973-ban adtak ki Bukarestben a Téka sorozatban. Ilyen kis könyvsorozat volt ez, Gondolatok a szerelemről. Ugye az ember megveszi fiatal korában, én is akkor egyetemista voltam, hát biztos sok értékes és érdekes dolgot fogok ebben olvasni. Sajnos bizonyos értelemben csalatkoztam ebben a könyvben, mert sok minden van és mindennek ellenkezője is a szerelemről, de két megjegyzés, két kijelentés nagyon megragadott és elgondolkoztatott. Az egyik Balzacé, a francia írói, a kiadvány 158. oldalán a következő mondatot olvashatjuk tőle. Szerelmesek között megszűnik a szemérem. Szerelmesek között megszűnik a szemérem. Ez mintha a modern világnak a kátéja is lehetne, amely a szerelemből mítoszt csinál, és azt mondja a mi világunk, hogy hát a szerelmesek között megszűnik a szemérem. Tulajdonképpen ha két ember szereti egymást, ez egy külön terület, arra törvények szinte nem is érvényesek, az egy külön boldogság és beteljesedés, azt nem lehet semmiféle mértékkel mérni, a szeméremnek a hétköznapi törvényei erre nem alkalmazhatók. Szerelmesek között megszűnik a szemérem. Pár lappal később, ha fordítunk, a 173. oldalon éppen egy Balzac kortárs és magyar író, hát nem olyan nagy író, Eötvös József, mint Balzac, de ez a megjegyzése, ez minden esetre sokkal lényegibb és lényegre törőbb megjegyzés. Kicsit az Eötvös József féle körmondatok, nem lesz körmondat, csak egy kicsit bonyolult lesz a megfogalmazás, majd kétszer is fel fogom olvasni, de úgy gondolom, hogy ez talán közelebb jár az igazsághoz, amit a Biblia is hirdet. Eötvös ezt mondja, két ember bármiképp szeresse egymást, nem olvadhat fel egymásban. Közel egymáshoz csak azok maradhatnak, akik annak, hogy egymáshoz közeledjenek, mindig szükségét érzik. Még egyszer olvasom. Két ember bármiképp szeresse egymást, nem olvadhat fel egymásban. Közel egymáshoz csak azok maradhatnak, akik annak, hogy egymáshoz közeledjenek, mindig szükségét érzik. Tulajdonképpen egy nagyon szép megfogalmazása annak Eötvös József részéről, hogy a szerelemben éppen hogy nem szabad, hogy megszűnjék a szemérem. A szerelemben éppen hogy tisztelni kell a másik ember testi, lelki, szellemi önállóságát, egyéniségét, és a másik emberben akkor találunk mindig örömöt, amikor mindig fölfedezünk benne valamit, amikor mindig van egy bizonyos fajta távolság, amikor mindig érezzük a szükségét, hogy a másikhoz közelítsünk, de ki fogja érezni a szükségét, hogy a másikhoz közelítsen, nem csak egy év, két év, öt év, tíz év, tizenöt év után, hanem amíg együtt él azzal a másik emberrel a házasságában, aki mindig felfedez a másikból valamit, és mindig szükségét érzi annak, hogy újabb és újabb erőfeszítéssel, törekvéssel közeledjék a másik felé. Talán az énekek énekéből, ebből a megragadó szerelmi költeményből idézném a második fejezetből azt a képet, amikor az egyik szerelmes a másiknak azt mondja, hogy olyan vagy nékem én galambom, mint a kőszálnak rejtekében levő másik galamb, akit mindig új és új oldaláról látok meg, de mindig egy kicsit el is rejtezik, szóval nem utcai galamb, aki ott van a lábam előtt és bele lehet botolni, még akkor sem, hogyha együtt élünk a mindennapokban, hanem aki mindig azért mutat magából valami váratlant, valami meglepőt, valami csodálatost, amiben mindig lehet gyönyörködni. Tehát itt a nagy kérdés ez, Balzacnak van igaza, vagy Eötvösnek? Annak a véleménynek, hogy a szerelem az egy külön tájéka az emberi létezésnek, ott mindent szabad, és hogyha két ember szerelmes lesz egymásba, akkor ott aztán azt tehetnek, amit akarnak, akár rövid ideig, akár hosszabb ideig, vagy pedig a szerelemre nézve is törvényszerűségek léteznek, mint ahogy mindenre az egész világon, és ezeket a törvényszerűségeket megismerni és követni, ez nem a szerelem gúzsba kötése, hanem éppen a kiteljesedése felé vezető út. Úgyhogy az előadás első kérdését talán úgy tenném fel, hogy a Biblia milyen történeteket sorakoztat fel arról, hogy hogyan lehet cselekedni a szemérem ellen. Ugye az alapigénk így hangzik a szeretet himnuszából, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. De most nézzük meg, hogy a Biblia milyen típusokat sorol fel, milyen történeteket sorakoztat fel, amikor sajnos emberek igenis törekedtek és cselekedtek a szeméremmel szemben. Hát ugye az első dolog, amit felírtam itt a táblára, a Sámuel második könyve 13. fejezetéből, ugye általában a szemérem fölött akkor hunynak szemet az emberek, amikor fiataloknak egymás iránti vágyakozásáról van szó. 10 éves, 20 éves korban, amikor két fiatal mondjuk egymásba szerelmes lesz, és akkor aztán ott mindenféle szemérem megszűnik, különösen ebben az esetben, amit itt a Biblia feljegyez, amikor valaki valami oldhatatlan nagy szerelemmel tekintett a másik emberre, csak hogy valóban oldhatatlan volt ez a szerelem, megtudjuk a történetből, Dávid egyik gyermeke, méghozzá a legidősebb gyermeke, Amnon volt az, aki beleszerelmesedett Támárba. ez az a híres történet, az Amnon Támár története, amikor egy fiatal ember szerelemre gyullad egy rendkívül szépségű lány iránt, és minden áron meg akarja szerezni azt magának. Sokszor ismétlődő történet és jelenet ez a világ történelmében. Ugye, ha valaki elolvassa ezt a fejezetet, megrendítő különben ez a fejezet, Sámuel második könyve, 13. fejezete, hogy ez a fiatal ember nagyon szereti ezt a Támárt, de nem képes tisztességes módon közeledni ehhez a lányhoz. Van neki egy barátja, akit nagyon eszesnek tart mindenki, és ez a barát tanácsot ad, hogy hogyan tudnád ezt a lányt megszerezni. Hát úgy, hogy tetesd magadat betegnek, feküdjél ágyba, és majd ha jön az apád, Dávid király meglátogatni, akkor kérjél tőle valamit. Ugye ez a királyi palotában játszódik, és valóban hallgat az okos barát tanácsára, ugye Amnon befekszik az ágyba, és úgy veszi magát, mintha valami nagy beteg lenne, jön az apja, meglátogatja, és akkor a barátja tanácsára azt kéri Amnon, hogy azt a bizonyos szeretett lányt, aki egyébként nem vér szerint rokona, illetve vér szerint úgy rokona, hogy az apjának egy másik házasságából származik, ugye Dávidnak rendkívül sok fiú és lánygyermeke volt, ugye Támárt kéri magához Amnon, hogy hát ő süssön, főzzön neki, mert akkor biztos enyhül a betegsége, hogyha egy szép családtag lehet ott a közelében. Hát ugye a király mit se sejtve megadja erre az engedélyt, és amikor az első alkalommal azt a bizonyos bélest, valami süteményt készíti neki Támár, akkor Amnon kiparancsolja a szolgákat a lakosztályból, és meg akarja magának szerezni a lányt, és arra akarja rábírni, hogy háljon vele. A lány persze tiltakozik, semmiféle érzései nincsenek Amnonnal szemben, de azért nagyon, nagyon érdekes, ha elolvassuk a történetet, hogy azért milyen szépen mondja el a Biblia, hogy jó érzésű lány volt, és azt mondta neki, hogy hát miért nem beszélsz az apáddal, az apád nem tagadna meg tőlem, hát kialakulhatna közöttünk egy rendes megismerkedés, egy rendes kapcsolat. De hát Amnon nem ilyen, ő a nyers érzéki vágyat akarja kielégíteni. Szóval a világon az egyik nagy típust testesíti meg ez a történet, amikor az emberek összekeverik az ösztönöknek a villódzását a szerelemmel, és ha tetszik, ha nem, maga alá gyűri itt Amnon Támárt, és milyen megdöbbentő ebben a történetben, hogy amikor együtt van vele, azután azt mondja a Biblia, hogy meggyűlölte őt Amnon, felette igen, mert nagyobb lett gyűlölete, mellyel gyűlölte őt, a szeretetnél, mellyel megszerette őt. És mondta néki, kelj fel, eredj dolgodra. Hányszor és hányszor megtörtént ez az emberhez nem méltó szemérmetlenség, hogy emberek nagyon törekedtek valakit megszerezni, és amikor megszerezték, akkor eldobták, mint egy tárgyat, mint egy kacatot. Ugye föl lehetne sorolni, ugye akár a történelmből, akár a világirodalomból nagy jeleneteket, ugye nem rejtem véka alá, hogy iszonyatos olvasni például görög és latin lírikusokat, Catullussal az élükön, akik erről a nyers érzéki szerelemről zengedeznek, szerintük dicséneket, inkább a gyalázat énekét. Vagy azt sem szégyellem bevallani, hogy a magyar irodalomból egy valakit nem tudok igazán olvasni, mert a lírai költészetének 90%-a, hát nem is szemérmetlenség, hanem obszenitás. Hogy mondja a Biblia, fajtalankodás. Ez Janus Pannonius. Janus Pannonius életművének, ugye, a nagy püspök életművének 90%-a tulajdonképpen egy olvashatatlan, és sem erkölcsileg, sem esztétikailag nem befogadható valami, de még azt sem rejtem véka alá, hogy magam részéről Ady Endrének sem tanítanám azokat a verseit, például a Léda versekből jó néhányat, amelyek a nyers, ösztönös, szinte azt mondhatnám, az embert állati sorba visszahúzó érzéki szerelem dicséretét zengik. Amikor megírtam ezt a kis kötetet a kisvers nagymesterekről, gondoltam, hogy azért a magyar irodalomból egy-egy szerelmes verset beveszek, hát egyet vettem be. Talán tessenek meghallgatni, hogy ha ott van az emlékezetünkben egy Catullus, gyűlölök és szeretek, vagy egy Janus Pannonius, vagy egy Ady, ezeknek a hátterén ez a két rövid versszak hogyan hangzik, egy szemérmesen szerető költő vallomása, akitől azért kell, hogy elhiggyük, hogy valóban szerelemből házasodott meg és szerelemben élt, mert hát ha valaki 30 évvel a házasság kötése után ezt írja, az már valamire bizonyíték. Arany János ez a szerző.
Arany János, nőmhöz. 1839. Írtuk már a levelet. 30 éves, Julim édes, lelki frigyem te veled. Ifjú voltál, ifjú voltam, árva voltál, én szegény. Nem volt messze olyan összeillő pára föltekén.
Rövid a vers. És játszik a rimmel. Nem volt messze olyan össze, elválasztja, össze, illő páre föltekén. Kis játék, kis humorosság, gyengétség, és 30 év után, aki így tudja megszólítani a feleségét, igen, ez valami más, mint az előbb idézett szerzők által hirdetett szerelem, és természetesen más, mint ebben a bibliai történetben körvonalazódó szerelem. Aztán, ha valaki elolvas ennek a következményét, ennek a bizonyos Támárnak volt a testvére Absalon. Absalont annyira fölháborította ezt, hogy a húgát megszeplősítették, hogy 2 évig csak erről tudott beszélni, nem tudott ezen napirendre térni, és 2 év múlva megrendezett úgy egy szüreti mulatságot, hogy a csapatainak, a katonáinak kiadta a parancsot, hogy a bátyját Amnont öljék meg. És a mulatság közben, amikor Amnon megrészegedett, rátörtek, és valami emberhez méltatlan halállal fejezte be az életét. Szóval ez egy borzalmas történet, de hát az ókori dolgoktól a Bólein Anna elvetéséig mit mondjunk, még hány példát említsünk erre, tele van a világtörténelem, és sajnos a világirodalom is az ilyen történetekkel. A második eset, amikor a szemérem ellen cselekesznek, mert hát erre valaki mondhatná azt, hogy itt egy fiatal ember érzéki kívánságát akarta kielégíteni, ez borzalmas, ezt mindannyian elítéljük. Na de mi van akkor, hogyha mind a két fél akar valamit? Sokszor hallani ezt, hogy hát kérem szépen, ha két ember megszereti egymást közös megegyezéssel, hát nem kell ahhoz házasság, házasság nélkül is van szerelem, sőt, hát akkor, ha egymásra találnak, akkor aztán egymásé is lehetnek. Ez az a történet, amely Mózes első könyve 38. fejezetében foglal helyet egy nagyon tudatos szerkesztési szándék nyomán. Tudnélik, a következő fejezet lesz majd az, amit talán még az első pontunkhoz sorolhattunk volna, ahogy visszautasítja József Potifárnét. Ugye? Tehát ennek, hogy van egy kévágyó Amnon Támár, ennek van azért egy női változata is, a 39. fejezetben ez a Potifárné epekedése Józsefre. De ezelőtt viszont a Potifárné történet előtt Júdáról olvasunk, aki a saját menyét, Támárt, ismét ugyanaz a név, hogy Támár, ez egy nagyon elterjedt név volt a zsidó között, teszi magáévá. Miért? Támárnak, Júda menyének először meghal a férje. Utána elveszi a testvére a sógorházasság intézményének megfelelően, de nem akar gyermeket tőle, nem is születik gyermek, meghal a második fér is. Ott marad egy asszony magtalanul, gyermek nélkül. És a Biblia úgy érzékelteti velünk, hogy nagyon sok ember a szemérmet akkor dobja félre, amikor azt mondja, hogy na de hát az életnek egy természetes velejárója, hogy gyermek szülessék, hát nekem, mint nőnek nem születhetett gyermekem, azért, hogy még abban a korban vagyok, amikor foganóképes vagyok, én gyermeket szeretnék, mindenre kész vagyok, és az a bizonyos Támár elveszítve két férjet, és még nincs gyermeke, beöltözik, és kiül egy város utcájára, mint prostituált, hogy ő neki gyermek kell. És kimegy arra éppen, mint a saját apósa. Mind a két emberről láthatjuk, hogy milyen emberek voltak, hogy az após, persze, aki nem ismeri fel a menyét, szemet vet ugye erre a nőre. A nő azt mondja, hogy igen, elmegyek veled, de adjál biztosítékot, hogy mit adsz majd, ugye, felajánl ugye egy kis állatot ezért, az együttlétért, de hát most nem tudod megadni, akkor adjál valami jelet. El lehet olvasni ezt a történetet is, borzalmas történet, amikor mind a két ember nagyon akarja, de hát szemérmetten az egész dolog. Az egyik, aki vállalja azt, hogy lealacsonyodik az utcanők szintjére, csak hogy neki gyermeke legyen, a másik pedig, aki megengedi magának, hogy ő a férfi, és ő azt csinál, amit akar az életben. Amikor kitudódik, hogy Júda kivel hált, mielőtt kitudódnék a dolog, mert ugye terhes lesz az asszony, azelőtt azt mondja, hogy égessék meg az asszonyt, mert egy ilyen cselekedetért megégetés a részed, de amikor kitudódik, hogy őtőle van a gyermek, akkor gyorsan visszakozik. Jelzi ez azt, hogy az emberi világban sokszor az emberek mennyire meggondolatlanul, és megint csak az ösztöneik, vagy az indulataik, vagy a saját elképzeléseik szerint élnek, és messze olyan életet húznak maguk után, ami egy borzalmas és szemérmetlen élet. Nem kell azt külön részleteznem, hogy az emberiség történelmében hova vezetett az, hogyha múló örömökért még iparosították is a kéjérzést, mint a mai napig is, ugye a prostitúció az egész világnak az egyik förtelme. Pár évtizeddel ezelőtt mondta egy angol gondolkodó, hogy a modern világnak, modern világ etikájának a Csernobilja az AIDS. Mert ahogy Csernobilról kiderült, hogy hova vezet el az, amikor az ember kezébe akarja venni az atom felhasználását, és ez oda vezet, hogy az egész világ veszélyhelyzetbe kerül, ehhez lehet párhuzamosként állítani, hogy hova vezet az, amikor az ember úgy akarja használni a nemiséget szemérmetlenül, ahogy neki tetszik. Hát most ott vagyunk, hogy lényegileg az éces betegeknek a szaporodása a világon egyik legkomolyabb orvosi, egészségügyi és etikai probléma, mert szinte az életet fogja majd veszélyeztetni a Földön, hiszen beleavatkozik az élet átadásának legmélyebb régióiba. No, de van egy harmadik eset is. Erről példabeszélek könyvében olvasunk nagyon sok helyütt, amikor az első, a második és az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik fejezetben leírja a példabeszélek könyve, hogy különösen fiatalkorban. Aztán meg különösen 40-50 éves korban, amikor ugye a nemiség kezd már az emberben leáldozni, vagy legalábbis hát egy más szint ölteni, mennyire elharapózik az emberi világban a szemérmetlenség, hogy emberek meg akarják egymást szerezni, hogy bizonyos élvezeteket nyerjenek. Talán azt az összefoglaló címet lehetne adni ezeknek a fejezeteknek, hogy a bolond ifjúról szóló fejezetek. Megdöbbenve lehet ezeket olvasni, talán nem idéznék ezekből, hogy ahogy fiatal emberek járnak este az utcákon, vagy járnak olyan helyeken, amelyeket jó lenne elkerülni, mint hogyha azt mondaná a Biblia, hogy a szemérem megsértésének már bejáratott csatornái vannak a világban, hogy ne menjünk ilyen helyekre. Ugye egy kocsmában nem csak az a rossz, hogy az emberek leisszák magukat, hanem az is rossz, hogy nemtelen gondolatok kezdenek eluralkodni rajtuk. Egy esti utcában nem csak az a rossz, hogy leüthetik az embert, hanem az is a rossz, hogy jön elébe egy nő, és szinte egy ilyen kerítőnői jelenetet ír le a Biblia, hogy hogyan édesgeti magához ezt a bolond ifjút, hogyan tudja bemesélni neki azt, hogy neki a legjobb hely az ő ágya. Mert a férje elment, majd csak holtöltekor jön vissza. Szóval ez a harmadik csoport az, hogy a világon mennyire intézményesült már az, amit így nevezhetünk, hogy a szemérmetlenség mindenhol, nem csak az utcasarkokon, a prostituáltaknál, hanem az úgynevezett polgári világban is, akik mindenképpen bizonyos élvezetekre vágynak. Igen, ezért olvasunk egy negyedik csoportban arról, és itt már Jézus Krisztus kell megszólaltatni, hogy az ember a szemérmetlenségtől ne csak így óvakodjék, ahogy Amnon nem óvakodott, vagy ahogy Júda nem óvakodott, vagy ahogy a bolond ifjú nem óvakodik, hanem azt mondta Jézus, hogy aki csak a gondolatában, a gondolkodásában a szemérmetlenségnek, a másik nem iránti, nemtelen vágyainak utat enged, annak az embernek jobb lenne, hogyha ezt már a gondolkodásában megakadályozná. Jézus ezért használt ilyen erőteljes kifejezéseket, jobb lenne, hogyha levágná a jobb kezét, és kívánná a jobb szemét, mert az ilyen vágyakat, hogyha az ember a maga lelkén belül nem tudja elnémítani, akkor ezekből kifejlődik egy szemérmetlen magatartás és egy szemérmetlen élet. És ez ugyanolyan rossz, mint hogyha emberek már gyakorolnák, mint az előbbi három esetben. Van, aki az életben nem gyakorolja a szemérmetlenséget, de például vannak olyan emberek, akiknek a megnyilvánulásai, a beszédei, a célzásai, a fellépése, vagy azt érezzük, hogy ez az ember, hát nem hogy nem szemérmes ember, hanem kifejezetten, hát hogyan is szoktuk mondani, egy közönséges ember. Közönséges ember. Aki csak úgy első látásra vagy első találkozásra megengedt célzásokat, akár nők, akár férfiak irányában is, olyan találgatni való megjegyzéseket, amelyek senkinek nem használnak. Hát Jézus az erkölcsöt, a nemi erkölcsöt ilyen szempontból is radikalizált, hogy azt mondta, hogy aki csak gonosz kívánságnak okáért tekint más asszonyára, jobb lenne, hogyha kívánná a szemét és a karját, tehát hogyha ezt a vágyat mindenféle módon legyőzni, akkor is, hogyha ez rendkívül nehéz, amikor már valaki belevette ebbe magát, de mégis jobb lenne, kerül, amibe kerül, ha úgy gondolja az az ember, hogy rendkívül nehéz ezt most lefolytani, vagy kiűzni a lelkéből, de kerül, amibe kerül, mégiscsak ez lenne a jobb. Nagyon érdekes kifejezéseket, és ezeket szeretném felolvasni, találhatunk Jób könyve 31. fejezetében. Ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy Jób megválaszol a barátainak, akik azzal gyanúsítják őt, hogy talán ő is szemérmetlen, ő is belement bizonyos dolgokba az életében, ami miatt ezek a csapások jöttek rá, ugye ismert Jobnak a sok-sok szenvedése. Azt mondják a barátok, hogy talán te az életedben talán nem voltál hűséges a feleségedhez, talán te félreléptél, vagy ha nem is, akkor is hát ilyen gondolatokkal foglalkoztál. És amikor megadja a választ erre Jób, hát ezek valami csodálatos szavak. Jób 31.1. Szövetségre léptem szemeimmel, hogy hajadonra mit sem, és hajadonra mit sem ügyeltem. Ez a kifejezés, hogy szövetségre léptem a szemeimmel. Hogy én elhatároztam azt az életben, nekem van feleségem. Én hajadonra mit sem fogok ügyelni. Azt mondja a 9. verstől, ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján, az én feleségem másnak örüljön, és mások hajoljanak rája. Mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn. Mert tűz volna ez, amely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestől kiirtaná. Tehát Jób ezt a kérdést végig gondolta az életben. Azt mondja, hogy ha én csak néztem volna más ember feleségére, ha én csak szemérmetlen gondolatokat és terveket fontolgattam volna, hát én ezt azért nem tettem, mert én ezt végig gondoltam, hogy velem, ha ezt velem tenné valaki, az hogyan esnék nekem? Ha az én feleségemre vetne valaki szemet. Ha az én feleségemmel űzne valaki ilyen játékot, mint amit nagyon sok ember fontolgat magában, ugye ki tudja, soha talán nem követi el tetlegesen a házasságtörést vagy a szemérmetlenséget, de Jób ezt végig gondolta, hogy ő a lelkében sem engedi ezt meg. Igen, kedves hallgatók, ez a körülbelül 4 eset van, amit a Biblia felsorakoztak, és az 5. esetnél az 5. nyilam az egy hatalmas költeményt érint, amelyet éppen 15 éve, akik ismerik a régi előadásokat, éppen 15 éve elemeztük az énekek énekét, először a Magyar Rádió fel is vette ezt az előadást, ezt meg is lehet kapni, és azóta is nagyon sok előadás hangzott el már, amit nem szeretnék megismételni, de minden esetre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy van a nemes szerelemnek egy külön könyve a Bibliában. Hogy mit jelent nem szemérmetlenül szeretni? Mit jelent a másik embert úgy szeretni szeretettel és szerelemmel, ami méltó az emberhez, ami mind a két embert fölemeli, mind a két embernek boldogságot ad, hát erről itt van egy gyönyörű költemény, az Énekek éneke, amely a maga 8 fejezetével kitárja azt, hogy mit jelent a megismerkedés, mit jelent a másik felfedezése, mit jelent a másik felfedezésével együtt az egész természet és világ felfedezése. Nem rejti vék alá ez a könyv az összekoccanásokat, a nehézségeket, a bajokat, ugye a rókafiak a szőlőben, amelyek pusztítanak, híres jelenet ez az Énekek énekének, De ahogy Goethe mondta, a világirodalomban egy igazán nagy szerelmi költemény van, az egészséges, a bátor szerelem hitvallása, mondta Goethe, és ez az Énekek éneke. Az Énekek éneke elmondja két ember megismerkedésének a folyamatát. Nem a világ szépe ez a két ember, azt sem rejti vék alá, hogy a lányra, akit Salamon szeret, azt mondják a testvérei, hogy hát mit kezdjünk ezzel a kislánnyal, olyan kis mellei vannak, ki fogja a szemét rávetni a mi húgunkra. Meg napbarnította arca van, meg kicsit sötét a bőre, hát ki fogja megszeretni ezt a lánygyermeket. Salamon megszerette akkor, amikor már ő neki sokkal előnyösebb házasságokat ajánlottak, vagy maga is belement már olyan dolgokba, amelyek nem voltak helyesek, és ebben az esetben is, és ezért került bele az Énekek éneke a Bibliába, megmutatkozik, hogy az életben egy igazi szerelem lehetséges. Egy valódi szerelem lehetséges, mert a másik emberben azt kell meglátni, hogyan is mondja Salamon, akit a lelkem szeret. A személyiségét, az egész lényét, nem külön a karját, meg az arcát, meg a lábát, az ember nem külön választható lény, az ember egység, és a szeretet mindig az embert egészében, egységében szereti. Nem tudjuk fölidézni itt az Énekek énekének hatalmas tanításait. Nem tudjuk felidézni a 8. fejezetből se részleteiben azt, hogy erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem, lángjai, tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Tehát kimondja a Biblia, hogy az igazi szerelem az az Istentől van, azt nem kell szégyelni. Ha azt az ember rendeltetésszerűen éli meg, és kikerüli ezeket a szemérmetlen típusú úgynevezett szerelmeket, amelyeket persze a világ árul kellő mennyiségben és állandó felajzásra, hogy az emberek ezekbe a téves csatornákba menjenek bele, de hogyha az ember figyel az Istenre, hogy az Isten hogyan akar egybeszerkeszteni két embert, akkor az Énekek éneke azt hiszem nagyon sok embernek állandó olvasmány lesz, mert lehetséges, hogy valaki még nem él házasságban, lehetséges, hogy mondjuk nem jó házasságban él, lehetséges, hogy már túl van ezen és idős, de hogyha valaki jóra törekszik, akkor egy valamit nem tagadhat el, hogy hinnie kell abban, hogy amit az Isten egybe akar szerkeszteni, az emberek életében meg is valósulhat. Tehát van boldog szerelem a világon, van boldog házasság, ne higgyünk abban, hogy nincsen. Ilyen van, ilyen létezik. De az Énekek éneke felidézése helyett most egy olyan verssel kell, hogy megelégedjünk, mielőtt tovább mennénk, amely az Énekek éneke gyönyörű hasonlatait, képeit összegyűjti, összefonja, és ez szintén a magyar irodalomnak egy szemérmesen szerető költőjétől vers. Arany János után most a méltó tanítvány is hadd következzék, és ez pedig Babits Mihály.
Babits Mihály, Énekek éneke. Salamon király könyvéből. Szép vagy, ó szerelmesem, szép. Lábadat saru díszíti, ritka drága gyöngyű. Tomporodnak kerülete, mint a mesterek kezéből kikerült kösöntyű. Lábad szára, mint aranyszín, fundamentumon szökelő karcsú oszlop, márvány. A te két emlőd nyugalma, mint a lilium mezőkön legelő két bárány. Köldököd, mint illatozó olajok nyomától síkos szép kerekdett csésze. Hasad, mint a zafírokkal rakott elefánt tetemnek drága tündöklése. Hasad, mint a liliommal körös körül megkerített dús gabonaasztag. Karod ámbra szín pereccel, két kezed nehéz gyűrűkkel aranyosan gazdag. Bal kezed a fejem alatt, jobb kezeddel megölelgetsz, megcirógat. Édes. Nyakad, mint a karcsú torony, kimagaslik hasonlóan Libanon hegyéhez. Nyakad, mint a Dávid tornya, méz csepeg nyelvet hegyéről, ínyed édességes. Fogaid, mint most füröztött tiszta, hófehér juhocskák, ajakat töménes. Halántékod, mint a sűrű sejem lomb közül kitetsző darab pomagránát. Szemed, mint a kék halastó. Arcod ékességeinek kimondhatja számát. Tégy engem, mint pecsétet a te kebeledre, mint egy bélyeget karodra, mert kemény a szerelem, mint a koporsó, és erős, mint nagy vizeknek sodra. No, szerelmem, gyere, menjünk a mezőre, illatoznak künn a mandragórák, már a szőlő is virágzik, s kifakadtak ajtónk előtt a gyümölcshozó.
Kedves hallgatók, tehát ennyi áttekintés után talán el lehet mondani azt, hogy a Biblia tanítása az emberi szerelemről, hogy ennek a szeretet fajtának bizony törvényszerűségei vannak, és ezeket a törvényszerűségeket meg kell ismerni. Ami szemérmetlen, az törvénytelen, és boldogságra nem vezethet. Mik a bibliai szerelemnek a törvényszerűségei, az Isten szerinti szerelemnek a törvényszerűségei? Mózes első könyve, amelyet ha fellapozunk a Bibliánk elején, rögtön ebbe botlunk bele. Mózes első könyve, második fejezet, 18. verse, második fejezet, 18. 24. verse, harmadik fejezet, 7. verse közlik ezeket a törvényszerűségeket, amelyekre nézve például egy gyakorlati törvényt is felírtam a táblára, a Mózes 5. könyve, 24. fejezet, 5. versét. A Biblia hisz a szerelemben. Isten azért teremtette az embert férfinak és nőnek, mert gyengétséget, mert boldogságot, mert valami beteljesülést rejtett el ebben. Isten kimondta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Az isteni világban ugye nincs nemiség, az angyalok világában sincs nemiség, de Isten a teremtményeinek az életét mélyebben átélte, mint maguk a teremtmények. Ez az Isten mondta, aki megteremtette az első emberpárt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, majd én szerzek neki segítőtársat, hozzáillő. És aztán ugyanez az Isten mondta el azt, hogy elhagyja majd a férfi az apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Olyan törvényszerűségek ezek, megint csak ezekben most nem tudok belemenni, mert más előadásokon szinte szóról szóra ezeket elemeztük, de olyan törvényszerűségek, hogy felnőtt korba jutva, hát el kell érjük azt a szintet, hogy el tudjuk hagyni apánkat és anyánkat, tehát függetlenedni tudunk a felnőtt világtól, a bennünket felnevő felnőtt világtól, és új utakra tudunk térni. Ez egy törvényszerűség. Éppen 10 évvel ezelőtt a rendszerváltásnak a forgatagában vágtam ki, illetve hát tettem félre egy nagy újságcikket. Televízióban egy nagy beszélgetés volt, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, Zeyszel Endre és 8 lelkész között. Nagy port vert fel 1989. decemberében az Élet és Irodalomban Benedek István, ugye híres író és szerző, orvos és biológus, az Erotika etikája címen írt egy nagy cikket erről a beszélgetésről. Ajánlom mindenkinek, hogy próbálja elolvasni, hogyha könyvtárba jár, az ÉS-nek 1989. december 22-i számában jelent meg, amelyben fölháborodását fejezte ki két véglettel szemben. Az egyik véglet a szabad szerelem, a másik véglet pedig az a szerelem, amit ott a lelkészek próbáltak képviselni az ismert genetikussal szemben, hogy hát, hogyha a fiatalok használni akarják a szexualitást, hát egyféleképpen lehet használni, házasodjanak össze. Ugye leírja itt Benedek István, hogy Indiában 5 éves korban is férjhez adtak lányokat, a zsidóknál is 12-13 éves korban is férhez adtak lányokat, de mondjuk Magyarországon 12-13 éves korban házasságot kötni csak azért, hogy a felébredő szexualitást most már hát legális formában lehessen gyakorolni, ez vérforraló dolog. Ebben úgy gondolom, hogy igaza is van, talán a másik végletben nincs igaza, amikor ő azt mondja, hogy a házasság nélkül és a szabad szerelemben is lehet etika, vagy lehet erkölcs. Én ezt azért vonom kétségbe, mert a szeretetnek a lényege, az alapvető lényege a másikért való felelősségérzet és a törődés, és az alapjában akadályozza meg azt, hogyha két ember nem tudja elhagyni apját és anyját, nem ragaszkodik igazán még a másikhoz, és úgy lesznek ketten egy testé. A Biblia sokkal pontosabb. A Biblia azt mondja, hogy igen, először el kell tudni hagyni apánkat és anyánkat, utána jön a második fokozat, hogy ragaszkodni kell a másikhoz úgy, hogy az egy beérlelődő döntés legyen, hogy az egész életemben én őt úgy szeretem, hogy felelősséget érzek iránta, és hogy ott leszek mellette, nem hagyom bizonytalanságban a másikat, és azután harmadsorban a házasságban, igen, akkor beteljesülés, hogy lesznek ketten egy testé. Igen, az Isten, aki megteremtette a szerelmet az ember számára, az az Isten a polgári törvényekkel is aláhúzta például a zsidó népnek, hogy mennyire tartja a szerelmet. Ha valaki összeházasodott Izraelben, ugye ebben a versből kiviláglik, egy évig nem vihették el katonának, és semmiféle adóterhet nem nyomhattak arra az emberre, azzal a megokolással, hogy igen, egy évig örüljön a feleségének, és valahogy gyűjtse a családi fészket, semmiféle teherrel nem volt sújtható. Ám de gondolkoztam otthon, hogy felolvassam egyáltalán önöknek, amivel folytatódik a Biblia, Mózes 3. könyve 18. és 20. fejezetében egy egész arzenálja van már előttünk annak, hogy az emberek hogyan játszották ki az igazi szerelmet, vagyis az igazi szerelmet hogyan torzították el a történelemben, és hogyan fordították ki, és szinte a felismerhetetlenségig. Én úgy gondolom, hogy csak felolvasom ezt a részt, mert a mai világ is valahogy ebben a keréknyomban halad, hogy a szerelem tulajdonképpen, szerelmet olyan dolognak tulajdonítanak, aminek semmi köze nincsen hozzá. Mózes 3. könyve 18. fejezetében olvasom ezeket az eseteket, amelyek miatt Isten a zsidóknak megengedte, hogy ezt a földet elfoglalják, mert ennek a földnek a lakosai a nemi erkölcs tekintetében, a szerelem és a házassági erkölcs tekintetében, hogy úgy mondjam, nyomdafestéket nem tűrő dolgokra ragadtatták magukat, mégis hadd olvassam fel, mert sajnos a mikorunk is ide ragadtatja magát. Ne csodálkozzunk, ha Istennek ilyen eseteket kellett megkülönböztetni, hogy 3 Mózes 18:7-től a te atyádnak szemérmét és a te anyádnak szemérmét fel ne fedd. A te anyád ő, fel ne fedd az ő szemérmét. Igen, ez is volt. Ezért kellett róla megemlékezni, ezért kellett tiltani. A te atyád feleségének szemérmét fel ne fedd, a te atyádnak szemérme az. Tehát tekints úgy az apádnak az új feleségére, vagy apád megözvegyült és új feleséget vett magának. Te, hogyha apád gyermeke vagy, akkor ne vessél szemet az apád új feleségére. Akkor is elterjedt volt, ma is elterjedt. A te atyád leányának, vagy a te anyád leányának, a te leánytestvérednek szemérmét, akár otthon született, akár kívül született légyen, fel ne fedd szemérmüket. A te fiad lányának szemérmét, vagy a te lányod lányáét, ezeknek szemérmét fel ne fedd, mert a te szemérmeid azok. A te atyád felesége leányának szemérmét, aki a te atyádnak magzatja, leánytestvéredő, fel ne fedd ennek szemérmét. A te atyád leánytestvérének szemérmét fel ne fedd, a te atyád vér szerint való rokona ő. A te anyád leánytestvérének szemérmét se fedd fel, mert a te anyádnak vér szerint való rokona ő. A te atyád fiú testvérének szemérmét fel ne fedd, annak feleségéhez ne közelges, nagynénéd ő. A te menyednek szemérmét fel ne fedd, a te fiadnak felesége ő, ne fedd fel az ő szemérmét. A te fiú testvéred feleségének szemérmét fel ne fedd, a te fiú testvérednek szemérme az. Valamely asszonynak és az ő lányainak szemérmét fel ne fedd, az ő fiának leányát vagy leányának leányát el ne vedd, hogy annak szemérmét felfedjed, mert vér szerint való rokonok ők, fajtalankodás ez. De feleségül se véd senkit az ő leánytestvére mellé, hogy ellenkezés ne legyen, ha felfeded ő mellette annak szemérmét az ő életében. asszonyhoz ne közelgess az ő havi tisztátalansága alatt, hogy felfedjed az ő szemérmét. És a te felebarátodnak feleségét se add magad közösülésre, hogy azzal magadat megfertőztessed. A te magodból ne adj, hogy odaáldozzák a moloknak, és meg ne szentségtelenítsd a te Istennek nevét. Én vagyok az Úr. Férfiúval ne hálj, úgy, mint ahogy asszonnyal hálnak. Utálatosság az. Zárójelbe jegyzem meg, csodálkozom, amikor a rádióban és a televízióban ilyen eszmefuttatásokat hallok, hogy a Biblia homoszexualitást nem ítéli el, mert itt a 18. fejezet 22. versét olvastam most, tehát férfiúval ne hálj úgy, mint asszonnyal hálnak, utálatosság az. Ugyanez a 20. fejezetben is előfordul, és a római levél első fejezetében. Mi a figyelmet, mert egy olyan kivetkőzött és valóban szemérmetlen világban élünk, ahol úgynevezett polgári szabadságjogok okán az emberek azt hiszik, hogy mindent megengedhetnek maguknak, és azt is megengedhetik maguknak, hogy ezt bizonyítva a Bibliára hivatkozzanak, hogy a Biblia erről nem szól. Hát ha valaki nem olvassa a Bibliát, akkor nem szól persze róla, hát ha valaki elolvassa, akkor nyilvánvalóan benne van. De még ez sem az alja az emberi dolgoknak, mert most jön a következő. És semmi barommal se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed, és asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt. Fertelmesség az. Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül, mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magukat, akiket én kiűzök ti előletek. És fertőzötté lett az a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait. Döbbenetes ez a felsorolás és a lezárás, hogy azért engedte meg Isten az Ábrahámnak adott szövetségkötés után több mint 400 évvel. 400 évig várt az Isten, hogy ezek a népek megváltoznak. Több mint 30 nép élt itt Palesztinában, nem változtak meg. Azt mondta Isten, hogy ezeket az embereket már ki kell, hogy okádja, hát Károlyi régi fordítása, tehát, de azért benne van a lényeg. Szóval az ilyen embereket ki kell, hogy vesse a föld magából. A Vörös Marti nagy kijelentése juthat eszünkbe, aki azt mondja, hogy az ember fáj a földnek. Hát ez fájdalmas, amiket az ember csinál itt. Fájdalmas, ahogy az ember a rokonsági, az embertársi kapcsolatokat felrúgva, megváltoztatva a természet rendjét, és akkor beköszönt a homoszexualitás, a leszbikusság. Borzalmas, ahogy az állatokkal való fajtalankodás, ami nyugaton, ma a nyugati világban, és hát sajnos már nem csak a nyugati világban, már másutt is, szinte siknek számít, és nekem is az Európa leghíresebb, leggazdagabb országában, Svédországban pár évvel ezelőtt mutattak egy fényképet, egy kentaur szerű jelenségről, kérdezvén tőlem, hogy a görög mitológia miért beszél ugyan kentaurokról, tehát félig ember, félig állati testű lényekről, nem azért, mert az emberiség történelmében ez már előfordult, és most is ezzel kísérleteznek, hogy hogyan is lehet állatból és emberből összeállítani valamilyen lényt, ami hasonlít a kentaurhoz. A klónozásnak az egyik lehetséges előrehaladása ebbe az irányba képzelhető el. Ez borzalom. Azért idéztem önöknek ezeket fel, nem azért, mert álmatlan éjszakát akarok ezekkel a kijelentésekkel szerezni, mert ezek undorító dolgok, hanem csak, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy mivé válik valami, amikor az Istentől adott törvénytől elkülönülve és eltávolodva a maga útját járja. Nem ismerünk rá az ember életre, nem ismerünk rá az emberre. Pedig a Biblia nagyon világosan közli azt, hogy Isten egy ilyen világban is szeretne boldog szerelmet és boldog házasságot adni, egy olyan világban is, ahol ezek a fertelmességek, hát éppen ahol a szeretet himnusza található, tehát az első korintusi levélben, még Korintusban is előfordultak. Ugye az első korintusi levél 5. fejezetében csak a kezdeti verset hadd olvassam, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy Pál apostol ismerve az Ószövetség rendelkezéseit, és ismerve a korintusi erkölcsöket, különben a korintusi erkölcsökre egy ige is fennmaradt, korintusiaskodni ez annyit jelentett, hogy így szól az első korintusi levél 5. fejezetében Pál apostol a korintusiakhoz: általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említhetik, hogy valaki atyának feleségét elvegye. Egy keresztény gyülekezetben történt ez meg. És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtek meg inkább, hogy kivettetnék közületek az ilyen, aki ezt a dolgot cselekedte. Ez döbbenetes. Mert hogy a világban mi van, hát a világ, amely nem akar számot vetni azzal, hogy Isten miért teremtette az ember, ez még csak meg lehet érteni, ha elfogadni nem is, de valahogy meg lehet érteni. De hogy egy keresztény közösségben olyan dolgok vannak, amelyeket gyalázat említetni is, és akkor megtűrtek ilyen embereket. Hát ez mondjuk borzalom volt. De azt hiszem, a mai világ is e felé halad, és ezért kell nagyon tudatosítani azt, hogy az Isten mégiscsak elénk tárja azt, hogy van igazi szerelem, van boldog szerelem, van az énekek énekén alapuló igazi szerelem és házasság. Hadd tegyem ehhez hozzám, mert azzal kezdtem az előadást, hogy az ilyen szerelem hűségen alapul és kölcsönösségen. Folyamatos, időben nincs határa, tehát ha valakit én 20 éves korában megszerettem, miért ne szeretném azt 30, 40, 50, 60 éves korában is? Jelen pillanatban még én csak a tört felénél tartok ugye ennek a dolognak, hiszen csak 23 éve élek házasságban, de mivel kellene nekem kevésbé szeretnem a feleségemet, mint 20 évvel, 25 évvel vagy 15 évvel ezelőtt? A Biblia világosan beszél arról, hogy igen, a házasságban a szerelemnek és a szeméremnek ugyanolyan törvényszerűségei vannak. Prédikátor 3.5 a Bibliának nagyon megjegyezni érdemes része, ideje van az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való megtartóztatásnak. A házasságban is érvényes a szerelem, és a szemérem is. Tehát nincs igaz a Balzacnak, aki azt mondja, hogy a szerelmesek között nincs szemérem. A szerelmesek között mindig van szemérem, és a házastársak között is mindig kell, hogy legyen szemérem. A legfelső sorba, most fogom csak idézni, de az egész előadás során idézhetném, a Prédikátor könyve 4. fejezetét helyeztem, mert hogy mit is jelent a szemérmes szerelem, akár a házasság előtt, akár a házasságban, tehát az egész életünk során, azt egy olyan egyszerű, tenyeres, talpas bibliai rész mondja ki, amit azt hiszem, hogyha most kimennék az utcára is, megszólítanám az embereket, hogy ezt a pár verset hallgassák meg, és úgy menjenek haza, mindenki megérteni. Tessenek megfigyelni, hogy egy szemérmes, egy igazi házasság min kell, hogy alapuljon. Ez egy nagyon reális, nagyon hétköznapi, valóságos beszéd. Prédikátor 4.9-től olvasom. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik is, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek, az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellenállhatnak annak, és a hármas kötél nem hamar szakad el. Ha csak egyetlen egy verset lehetne idéznem most önöknek az igazi szerelemről, amely a házasságban is megmarad, és a szemérmes szerelemről, akkor én ezt a verset idézném. Mert ebben a versben megvan az, hogy igen, a házasságnak vannak testi összetevői, ha ketten együtt megmelegszenek. Vannak olyan összetevői, hogyha ketten együtt dolgoznak, jobban fent tudják tartani magukat, tehát az igazi házasságnak vannak anyagi oldalai is, természetes. Nem igazi az a házasság, és odavész a szerelem egy idő után, ahol van valami lobogó érzés, de később kiderül, hogy az asszony nem tudja ellátni a háztartást, nem tud tisztaságot tartani, nem tudja rendesen nevelni a gyerekeket, de az is borzalmas, amikor a férfiról derül ki, hogy nem képes fenntartani a családját, nem képes egy nyugodt otthon biztosítani az övéinek. Tehát van a házasságnak bizonyos anyagi összetevői is vannak, és azt mondja, hogy van a házasságnak még egy harmadik összetevője, hogy ez a két ember, aki testileg, lelkileg egyé forr, ebben a bizonyos szemérmes, igazi szeretetben, ez a két ember, e között, a két ember között, és ez a legszebb, és ezért idézném én csak ezt az egy verset, nem kettős kötés van. Azt mondja, hogy a hármas kötés nem hamar szakad el. Mi ez a hármas kötés? Nem azt mondja, a kettős kötés, tehát most én szeretem őt, ő szeret engem, és ez nem egy hamar szakad el. Ez a hármas kötés nyilvánvalóan az, ha valaki meg akarja ismerni, hogy Isten hogyan akar egybeszerkeszteni egy házasságot. És mind a két fél az Isten akaratának, az Isten törvényeinek, törvényei előtt hajtja meg magát. Nem lehet elképzelni olyan házasságot, boldog házasságot, ahol az egyik ezt akarja, a másik azt akarja, és majd aztán veszekszenek állandóan, de időről időre azonban kibékülnek, ugye hát a testiség sok mindent megold, ez is a szemérem ellen való vétség. A szemérem az egész embert érinti, és az egész embernek, hogy egy másik emberrel teljes egységben tudjon lenni, hármas kötésre van szükség, egy harmadik jelenlétére is, ez az Isten. Ez az az Isten, aki azt mondta magáról, hogy ő majd szeres segítőtársat, és ő majd egybe szerkeszti annak a két embernek a kapcsolatát. De hadd menjek tovább. Miért kellene, hogy a szerelem kihűljön 20-30 év után, vagy akkor, ha valaki mondjuk megözvegyül és egyedül marad? A Bibliában erről is van egy külön könyv, az Énekek éneke mellett a Rút könyve. A Rút könyve, amely arról szól, hogy egy idősödő ember, aki özvegy, és aki itt Betlehemben él, Boáz, és egy nem annyira idősödő, de hát azért már a 30-as vagy talán 40-es éveiben járó asszony, aki elveszítette a férjét, egy moábita asszony, Rút, aki az anyósát követve visszatelepedik Betlehembe, és a két ember megismeri egymást, az emberi élet középútjának már a második részén, már azon túl, és egy igazi őszinte szerelem gyullad fel mind a két emberben, még gyermekük is születhet, ugye az ő gyermekük Obed, akinek a gyermeke Isai, az övé pedig Dávid, tulajdonképpen Jézusnak az ősei. Egy moábita pogány asszony, aki azonban azt mondja az anyósának, hogy ahová te mész, oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is, néped az én népem, Istened az én Istenem. És ez a megözvegyült asszony és egy megözvegyült férfi már néhány évtizeddel, ugye a bizonyos X-eken túl egymásba szeret, és egy igazán boldog, ha nem is azt mondom, hogy időskori házasság, de már azért egy érettkori házasság, ebben van részük. Figyelmükbe ajánlom, nem tudja itt most István elmondani ezt a verset, mert igencsak megnyújtana az előadásunkat, Viktor Hugónak az Alvó Boász című versét. Abban hangzik el az a halhatatlan sor, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Szép a fiatal, de a vén nagyszerű. De ha valaki mondjuk azt mondja, hogy a franciák nagyon tudnak beszélni, és egy nagy retorika, akkor azért ajánlom Walt Whitmant is, hogy amerikai vagy angol költőt idézzünk, aki azt mondja, szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Szabó Lőrinc hozzáfűzi ehhez a vershez, hogy ugyan kérem, kedves Walt Whitman, hát ön sem ráncos anyókák után fordul meg az utcán. Hogy mondhat ilyet, nem fellengzőség vagy költői nagyotmondás ez, de azt mondja Szabó Lőrinc, én is elkezdtem gondolkodni. Szépek a fiatalok? Az öregek szebbek? Mitől szebbek az öregek? Nem hiszem, hogy Walt Whitman ismerte volna a Viktor Hugo verset, de Viktor Hugo a versében éppen abban a strófában, amelyben mondja, hogy a szép a fiatal, de a vén nagyszerű, akkor azt mondja, hogy a fiatalok szemében lánglobok, de az idősek szeme világossággal árad. Szép a láng, szép a fiatalság, de az ember, amikor már egy kicsit úgy lecsendesedik, az ember, amikor egy kicsit már úgy az élet tapasztalataival, főleg egy hívő ember a hívő tapasztalataival megrakodva éli meg azt a pár évtizedet, és mondjuk egy házasságban éli ezt meg. Én azt hiszem, hogy ha választanunk kellene, hogy ki után forduljunk meg. A Biblia azt mondja egy fiatalról, hogy mint a disznó órában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. Meg lehet fordulni utána. De hogyha beszédbe elegyedünk vele, nem biztos, hogy a társaságát kívánnánk. Ugye, mint disznó órában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. De a másikról azt mondja ugyanez a példabeszélek könyve, hogy csalárd a kedvesség, hiába való a szépség, amely asszony féri az urat, az szerez dicséretet magának. Lehet, hogy először az első után fordulunk meg, de a másodikkal fogunk beszélni, és attól fogunk tanulni. Az első szemében lánglobog, a másik szeméből világosság árad. Az egyik szép, a másik nagyszerű. Tehát mégiscsak igaza van ezeknek a költőknek, hogy szépek a fiatalok, de az öregek szebbek. Kedves hallgatók, a Bibliának egyik legmegrendítőbb része a Prédikátor könyve 12. fejezete, amely az ember élet elmúlásáról szól. És amikor az öregedés tárgyalja a Biblia, ez sem hagyja ki, hogy igen, az öregedésben az egyik legmegpróbálóbb dolog az, amikor az embernek a nemisége is visszavonulót fúj, egy kicsit már szinte azt mondhatnánk, hogy, és sokaktól hallom ezt idősebbektől, hogy hát élet így az élet. Figyeljék meg a Prédikátor 12. fejezet 6. versét. Négy hasonlatot alkalmaz arra, hogy ebben az esetben, amikor a nemiség alább hagy, amikor már persze hát nem az a feladat, hogy gyermeket nemzeni, vagy gyermeket nevelni, amikor már unokák jönnek, vagy az élet más feladatai jönnek előtérbe, azt mondja az egyik hasonlat, az ajtó kívül bezáratnak. Az ajtó kívül bezáratnak. Valahogy az Istennek a rendelése ez, aki megkérdezi Ádámot és Évát a paradicsomban, ugye nem beszéltem az 1 Mózes 3.7-ről, hogy most látjátok, hogy mezítelenek vagytok? Ugye az egész emberi életben a nemiség a bűn következtében felfordult. És nem tudnánk elképzelni, hogy milyen lett volna az a világ, amelyben nem jött volna be a bűn, de ebbe a világba bejött a bűn, és az emberi élet megöregszik, és meghalunk, a nemiségünk is alábbhagy, az ajtó kívül bezáratnak, de az Isten ehhez is segítséget ad, hogy az ember ezt úgy tudja elfogadni, és ezzel úgy tudjon élni, hogy továbbra is megmaradjon a szerelem és a szeretet. És továbbra is megmaradjon az, amit soha nem felejtem el, én a 60-as években nagy olvasója voltam, hát két újság volt, ugye tudják, akik akkor éltek, ugye két magazin volt a Nőklapja és volt az Országvilág, vagy Képes újság, hát két-három lap volt, mindenkinek elő kellett valamire fizetni, ugye, hát a mi családunk erre egyikre előfizetett, már nem tudom, talán éppen a Képes újságra, és ott olvastam az egyik színész házaspárról, akik már túl voltak a 20.-25. házassági évfordulóikon, hogy így készítettek velük riportot, országszerte ismert színészek voltak, hogy a férfi bejön a szobába, és ahogy leül, nem ül le anélkül, hogy meg ne simítana a feleségének a vállát. És azt mondja ez a riporter, hogy kérném szépen, ezt nem gondoltam volna, egy ilyen társadalomban, mint a színész társadalom, főleg nem gondoltam volna, hogy valakinek annyira fontos a felesége, hogy ez a kis jellegzetes mozdulat, hogy ő 25 évi házasság után is jelét akarja adni a szerelmének vagy szeretetének. Igen, amikor az ajtók kívül bezáratnak, mondja a Prédikátor könyve, amikor a malom zúgása halkabbá lesz, milyen szép hasonlatok ezek, ugye, hogy leépül, tehát elcsendesedik az emberi életben a nemiség, amikor fölkelnek madár szóra, mondja a Károlyi Bibliánk, más biblia fordítások azt mondják, hogy elcsitul a madarak hangja. Milyen mai módon hangzik ez, amikor már nem az a szerelmes turbékolás, vagy csivitelés, vagy hogy szokták ezt mondani, eléggé gicses módon. Ugye, amikor minden elcsitul, amikor halkabbá lesznek az éneklő leányok, más fordítások így mondják, hogy az énekszó is elhallgat. Igen, amikor az emberi élet már közeledik egy kicsit a végéhez, de akkor is milyen szép két idős ember látványa itt Budapesten, mondjuk az egyik legszebb látvány, vidéken ezt annyira nem látja az ember, hogy két idősebb ember fogja egymás kezét, sétálnak, beszélgetnek. Szép a fiatal, de én erre az esetre is mondanám, a vén nagyszerű. És nagyon szép, ahogy lobog a fiatalság, de az idősek szeme világossággal árad. Ezzel szeretném bizonyítani azt, hogy a Biblia szerint nem kell, hogy elmúljék se a szeretet, se a szerelem, a megbecsülés, a tapintatos, szemérmes, egymáshoz való közeledés. Ez lehetséges, mert Isten így teremtette meg az életet. De még valamit hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Ugye a házassági etikára, a házassági erkölcsre nézve, a legszebb kijelentések attól a Pál apostoltól származnak, aki egyébként nem élt házasságban. De hogy mit jelent a házasság, mit jelent a házasságban a szemérem, az talán ebben az öt levelében, amit felírtam a táblára, és most már erre időnk igazán nincsen, de mindenkinek ajánlanám otthon elolvasása az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében a 3-tól a 6. versekig terjedő részt. Nem arra rendelt bennünket az Isten, hogy kívánság gerjedelmével éljünk, hanem megőrizve a mi edényünket, a mi testünket. Hiszen máskor azt mondja a Pál apostol, hogy minden bűn az emberen kívül történik, a paráznaság bűne, a szemérmetlenség bűne, azzal az ember a maga testét is tönkreteszi, nem csak egy másik emberét. Tehát egy különleges bűnfajta az. Aztán az Efézusi levél 5. fejezetében, amikor a 21-től a 33. versekig arról beszél az apostol, hogy hát az életben nem kell, hogy elmúljék a szerelem, sőt, az mindig erősödhet, mert aki a feleségét szereti, a saját maga testét szereti. Hát a legkevesebb az, amit meg kellene tanulni minden házasságban lévő embernek, hogy hát nem azt mondom, hogy most a Zrínyi szállóigére mondanám, hogy ne bántsd a magyart, mondta Zrínyi. Ezt minden lakással ki kellene írni, hogy ne bántsd a feleséget, ne bántsd a férjet. Hát az a legkevesebb, hogy akivel egybekötöttem az életet, hát ne bántsam. Ugye, akik nézték annak idején a Bergman filmeket, azok ráismerhettek nem csak a svéd, hanem mai magyar házasságokra is, ahol a bántás, a kíméletlenség, a borzalmas kijátszása a másiknak, hát ez elviselhetetlen. Ugye? Tehát Pál apostol azt mondja, hogy hát úgy szeresse a férfi a feleségét, mint Krisztus szerette az egyházat, és a feleség a férjét, mint az egyház Krisztust. A férfinak legyen nagyobb a szeretete mindig, és ő tartsa egybe a családot, mint egy szeretett közösséget. Azt mondja a Kolossi levél 3. fejezet 18-19. Versében megint csak a férfiaknak tanácsolja az apostol, hogy ne legyenek keserű kedvűek a feleségük iránt. Mert az is már tulajdonképpen alapját veti annak, hogy hova fog jutni egy házasság, hogyha belül valaki megkeseredik a házastársával szemben. A zsidókhoz írt levél 13. fejezet 4. verse klasszikus biblia vers, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házasság. A házasságnak a testi összetevői is részei, sőt nagyon fontos részei a házasságnak, és ott, hogyha érvényesül a gyengétség és a szemérem, a boldog házasság kapuja nyílik meg. És nem utolsó sorban, ahol a szeretet himnusza van, az 1. Korintusi levél 7. fejezetében beszél Pál apostol arról, hogy hogyan, mit tanácsol a megözvegyülteknek, az elváltaknak, és az előadást azzal szeretném lezárni, hogy mit javasol a Szentírás azoknak, akik egyedül maradnak. Hiszen erről a témáról beszélni úgy nem lehet, hogy ne szóljunk az egyedül maradókról, akik vagy eleve nem házasodtak meg, vagy elváltak és egyedül vannak, vagy egyedül maradnak. Máté evangélium a 19. fejezetében a 3-tól a 12. versekig beszél erről Pál apostol, illetve beszél erről Jézus Krisztus, hogy miért is maradnak egyedül az emberek, és ez a szövegrész nagyon erősen épül az Ézsaiás könyve 56. fejezet 4. és 5. versére, ahol viszont a prófétának mondja el az Isten, hogy akik egyedül maradnak, az Isten azoknak a lelkét is be tudja tölteni igazi szeretettel, és azoknak az élete sem kell, hogy károsult élet legyen. Egyébként, hogy sokan miért maradnak egyedül, arról még egy verset hallgassunk meg. A két világháború között nagyon ismert költő volt, most nem tudom mennyire ismerős a francia, Francis Jammes. Nagyon egyszerű szavú, egyszerű lírai verseket író költő volt, aki ebben a versében elmondja, hogy sokszor talán jobb is egyedül maradni. Mert olyan világban élünk, amely bizonyos összetevőit tekintve fajtalan, szemérmetlen, borzalmas képet nyújtó világ, bizonyos emberek nem viselnék el azt, ha ővelük a férjük vagy a feleségük ezt tenné, amit ebben a világban megtesznek a házastársaikkal az emberek. Ez a vers egy lánynak szól, de szólhatna bárkinek, aki ezen a világon egyedül marad, és akit bátorít az Isten, hogyha megtartják az ő parancsolatait, és hogyha keresik őt, akkor ha nem lehet is gyermekük, majd ő ad nekik olyan nevet, mely nagyobb, mint a fiakban élő név. És Jézus is azt mondta, hogy vannak, akik anyjuk méhétől már úgy születtek, hogy egyedül maradnak. Ez is a bűnrontása, Isten nem így teremtette az első emberpárt. Egy második csoportban vannak olyanok, akiket a világ tesz olyanná, hogy nem tudnak társas kapcsolatokra gondolni. És van még egy harmadik csoport is, az előző két, hát a bűn sújtotta csoport mellett vannak olyan emberek, akik a mennyek országáért maradnak egyedül, akik fölmérik azt, hogy nem is tudnának a házastársi szeretetnek és a családnevelésnek eleget tenni, mert olyan sok feladatuk van az élet más területén. Francis Jammnak ez a halk szavú tanácsa nagyon ideillik, hogy akik egyedül maradnak, azok se érezzék egyedül magukat.
Francis Jamm, ne higgy a szónak. Ne higgy a szónak, ó fiatal lány. Ne hidd a szerelmet, nincs olyan, csak bolond keresi. A férfi durva, rút és félénk bájaidra előbb-utóbb ráunnak nyers szükségletei. Mindig csak hazudik. Odadob a magánynak, a konyhas a gyerek gondjait hagyja rád, s úgy érzed majd, hogy a saját vén ükanyád vagy, valahányszor lekési este a vacsorát. Ne hidd, hogy létezik szerelem, kicsi lányom. Menj a kertbe, szakad az ég kék zápora, s a legszebb rózsatő szívében nézd el az ezüst pókot, amely magában lakik és fon.
Nem csak azért illesztettem még a vetítést az előadás után, hogy ne legyen ez az utolsó szó, mert valóban nagyon sok ember megcsalatva érzi magát, nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ővele sem igazi szerelem nem történt, sem igazi boldog házasságban nem élt. Ha van szívszorító példa, kedves hallgatók, akkor éppen az egyik hallgató példáját hadd mondjam, aki itt ült még pár évvel ezelőtt a sorokban. És aztán egyszer hozzám jött az egyik előadás után, és azt mondta, 20 évi házasság után beállított a férjem, és így mondta a szemembe, soha nem szerettelek. 2 gyermekük volt akkor már, felnőtt gyermek, és ő nem tudott hova lenni a meglepetéstől, hivatkozott arra, hogy ő másképp emlékszik, hogy ő szerette a férjét, meg úgy látta, hogy a férje is szerette őt, meg hát 2 nagy gyermekük van, hogyan is lehetett volna 2 gyermek, azt mondta a férje, hát azért lehetnek gyerekek szerelem nélkül is. Ez a szegény, megcsalatott asszony, ez jut mindig az eszembe, amikor hallgatom Francis Jamm versét, hogy menj ki a kertbe, és nézd meg a pókot. A pók nagyon szépen egybeszerkeszti a hálót, amit készít. Nézd, hogy van szép egybeszerkesztés. Te is higgyél, aki egyedül maradtál, te is higgyél, hogy van igazi szerelem, van szép szerelem, akkor is, hogyha ez veled most nem történik meg, vagy nem történt meg. Ez az asszony sajnos utána annyira a hatás alá került ennek a megcsalatottságnak, hogy szó szerint belehalt a fájdalmába. Elgázolta egy autó. Úgy járt, mint az élve halott ember, mert ha az embert a legmélyebb érzéseiben alázzák meg, vagy a szeretet a legmélyebb vagy legmagasabb szeretet forma nyer károsodást, tehát amit az Isten megteremtett hűségre és kölcsönösségre, és ezzel élnek vissza. Én úgy tapasztaltam az életem során, hogy nagyobb fájdalom egy elrontott házasságnál, vagy egy szeretetében kihűlő házasságnál nem nagyon van. Én ezt látom emberek életében, az emberek itt ilyenkor szinte azt érzik, hogy jobb lenne meghalni, mint ezzel a tudattal, ezzel az érzéssel tovább élni. Nekik is, nem csak a Francis Jamm verset mondom, hanem újra emlegetném, itt van, ezzel akartam befejezni az előadást, amit a legfelsőbb sorba is írtam, a hármas kötés nem hamar szakad el. Nem azt mondja a Szentírás, hogy van olyan házasság, ami ne romolhatna meg, vagy ne szakadhatna szét. Még az Isten nevében kötött, vagy az Istennel együtt élt emberek házasságában is előadódhatnak olyan problémák, hogy az ember ott is csak a fejét tudja fogni, hogy mi van itt. De hogyha mind a két fél ahhoz a valakihez fordul, akinek a keze, hogyha ott van a házasságban, akkor nem hamar szakad el. Akkor van remény arra, hogy ezen a földön még az elromlottnak vélt házasságok is megjavulhatnak, még a kihülő félben, vagy szemérmetlenné váló, egyik fél részéről szemérmetlenné váló kapcsolat is megjavulhat, és erre is ad példát a Szentírás. A befejező vetítésen talán szeretném össze is foglalni, de ezekkel tovább is építeni azt, amit elmondtam. A nő teremtése, amelyet valóban gyengéd módon és nagy találékonysággal ábrázol az európai művészet. A 13. századi francia Saint-Chapelle-ben vagyunk, a francia királyoknak a kápolnájában. Egy ott lévő dombormű mutatja Ádám alvását, ugye Isten mély álmot bocsát a férfira, és az oldal bordájából megteremti Évát. Ő már csontomból való csont, testemből való test, és asszony embernek neveztessék. Ugye a héber nyelvben a férfi az is, a nő az issá, tehát ugyanabból a szótőből képzett. A Biblia ezt úgy hangsúlyozza, hogy Isten az embert teremtette a saját képére és hasonlatosságára, minden emberben felfedezni az embert, és csak másodszorban említi, hogy férfiúvá és nővé teremtette őt. Azt már bizonyára tudják, akik régebben járnak az előadásokra, hogy a teremtő Isten a középkori művészeknél mindig Jézus Krisztus, azért ábrázolják Krisztust itt a Genezis jeleneteiben. Ugyancsak így ábrázolja Palermónak a mestere, a maga mozaikján, szintén 13. században, hogy Isten megteremti Ádám oldalbordájából Évát. Ez az ábrázolás megmarad a reneszánszig, hiszen Hieronymus Boschnak a 15. század végi képén is láthatjuk, hogy Krisztus a teremtő, aki Ádám mellett most életre kelti Évát, és az első házasság, az első pár, ahogy Évának a csuklójára teszi Krisztus a kezét, és Ádám pedig rácsodálkozik Évára, ugye a Gyönyörök kertje című nagy bosképnek egyik kinagyított részete. Ugyanígy ábrázolja a jelenetet Michelangelo is a Sixtus kápolna mennyezet freskóján. Talán nézzük a kinagyítást a következő képünkön. Itt viszont már megjelenik a reneszánsz kori Isten bemutatás, azaz őszhajú és őszakálú Isten, aki megteremti Évát. Ádámnak a mély alvása, és Évának pedig a kibontakozása, a testéből való kilépése. Mondom, ezt az európai festészet vagy művészet nagyon megragadóan ábrázolta. Az egyik legszebb történet a Bibliában, tavaly foglalkoztunk vele, a Rebeka kiválasztása Murillónak a festményén, Mózes első könyve 18. fejezetéről, illetve 24. fejezetéről, bocsánat, amikor igazi segítőtársat kell választania Eliézernek, és elmegy ezért több száz kilométerre Ábrahám szolgálója. Több ábrázolás, például Veronézének az olajfestménye is mutatja, hogy hogyan szolgálja ki ez az asszony a messziről jött szolgálót. Tehát egy asszonynak az ékessége, a szívélyessége, a szolgálatkészsége, az egész emberi lénye. Eliézer nem azzal a vágyal ment kérőbe, hogy majd a legszebb lányt hozza haza Izsáknak, hanem azzal, hogy a legtisztességesebb, leginkább szolgálatkész, aki valóban ember, ilyen ember, ahogy szokták mondani, A barokk korban nagyon nagy témává fejlik ez ki, csak úgy, mint a következő francia barokk Poussin festmény mutatja, hogy erre a kék ruhában lévő Rebekára rácsodálkozik Eliézer, és hálát ad az Istennek, mert sokszor az Isten így váltja be az ígéretét, a szerzeknél is segítő társat, valami megfoghatatlan módon, nem mindig úgy, ahogy elgondoljuk, nem mindig azok közül vagy azon a helyen, de az Istennek ez az ígérete áll, és több száz kilométer távolságból összehozza ezt a két fiatalt, és már is átadja a jegyajándékot. Egy másik 17. századi festőképén látjuk bal oldalt Eliézert a csodálkozó Rebekának, hiszen ő rögtön azonosítja, hogy igen, ő lesz az igazi menyasszony. Aztán Jacopo Bassano 17. századi képén azt látjuk, ahogy a két fiatal találkozik, Rebeka és a jövendő férj Izsák. Ahogy a két fiatal találkozik, meg kell, hogy ismerjék egymást, és megismerve egymást az egyik legboldogabb házasság, amit a Biblia elmond, az Isten, aki így szerzett feleséget Izsáknak, az édesapa érezte a felelősségét, hogy nem a pogány lányok közül akar választani, hanem visszaküldi Háránba, Mezopotámiába, a rokonai közé, és jó tudta Ábrahám is, hogy egy házasságnak a boldogsága azon fordul meg, hogy mennyire közös a gondolkodás, mennyire közös az értékítélet, mennyire közös az ízlésvirág. De az igazi házasságban is küzdeni kell a legvégsőkig, az élet befejezéséig szinte, hogy az a házasság szép legyen. Izsák megidősödik, Rebeka egy kicsit most már másképp gondolkodik, mert a gyerekek felől más az értékítélet. 16. század elejé metszet, Holbein metszete van előttünk, ahogy az idős Izsák megáldja a csaló Jákobot, csak azért, mert Rebeka nagyon szeretné, Rebekának a kedves gyermeke Jákob, és nem Ézsau. Igen, ennek a két embernek a házassága nagy téma. Érdekes bibliaolvasmány, Izsák és Rebeka házassága. Hogy Rebeka eltávolodik ilyen szempontból Izsáktól, és a bajok garmadája zúdul egyetlen egy jellemfogyatékosság miatt erre a családra, mert hiszen baloldalt látjuk már szintén Murillo képén, hogy jön haza a vadászatból Ézsau, megtudja, hogy becsapták, elvette az atyai áldást Jákob, és bosszút forral. Ugye itt jön hátul, látjuk a szolgálólánytól balra, ahogy a kutyáival jön haza Ézsau, és meg akarja ölni Jákobot. Magának ennek az áldásnak és ennek a két idős embernek, erről a két idős emberről is elmondhatnánk, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű, legalábbis Govert Flink 17. század elejé holland mester festményén, az idős Izsák és mellette az élete párja Rebeka, és úgy örül Rebeka, hogy most rá tudta venni a férjét, hogy áldja meg azt, akit nem akar megáldani, de nem gondol azzal ez a szegény idősödő asszony, hogy milyen bajok forrása egy házasságban, ha a szülők más nevelési elveket vagy más értékítéletet foganatosítanak. Igen, el kell bujdosnia ezeken a területeken indul útnak Jákob otthonról, hogy meg ne ölje a testvére Ézsau. És aztán azért vetítem ezeket a képeket, hogy láthassuk, hogy már Mózes első könyve mennyire tele van az igaz szerelem, meg egyáltalán a házassági erkölcsnek, meg hát a szeméremnek a kifejeződéseivel, mert Jákob idegenben udvarolni kezd. Hát kinek udvaroljon a két lány közül? Valóban Raffaello feladja nekünk a kérdést, mert mind a két lány szép termetű, kedves lány, talán a fiatalabb, mintha szebb lenne, aki ott háttérben áll, illetve ő az idősebb, bocsánat, ő Lea, de mint olyan finomabb lenne, Jákob azonban az előtérben álló ifjabb lánynak, Rákhelnak kezd udvarolni. Elmondja a Szentírás azt is, hogy hol találkoztak, ugye az énekek énekében is a pásztortársalmakra jellemző találkozási helyek, ugye az itatás, amikor az állatokat itatják és közbe lehet beszélgetni, Tehát mindig a természetes helyszíneket kell keresni a munkának, az emberi tevékenységnek a természetes helyszíneit. A diszkó nem az. Az éjszaka nem az. A napközben is, hát a természetes helyszínek nem kell ehhez nagyon nagy agyafurtság és találékonyság. Egyszerű dolog az a megismerkedés, udvarlás. Azért választja ki Jákob a fiatalabbat, mert tessen nézni, hogy azért Raffaello ismerte a történetet, szerencsére. Mi a különbség a két lány arca között? Ugye rá kell belemer nézni Jákob arcába, határozott, egyenes tekintetű, ami Biblia fordításunk úgy mondja, hogy Lea gyenge tekintetű volt. Valószínűleg, ha bár idősebb volt is, de nem volt annyira érett még a házasságra, még nem tisztázta magában, hogy ő milyen eszményt állít fel, vagy egyáltalán meg akar-e házasodni. Jákob ezt érezte, és nem ő volt a választottja. Vannak más ábrázolások, amelyek szintén kiemelik ezt a mozzanatot, mármint hogy a találkának a helyét, itt még itt vannak a szolgák is, és Jákob szinte mutat Rákelra, mert hát ő Rákelt szereti, csak aztán az apósa becsapja és leátadja hozzá feleségül, megkapja Rákelt is, de 7 évi ingyen munka fejében. És aztán nézzük, hogy az ő gyermeke, tehát az ő gyermeke Rákel és Jákob gyermeke József. És Józsefet akarja hírbe kavarni Potifárné, akiről beszéltem az előadáson. Rembrandt festményén látjuk, hogy Potifár megérkezik, és Potifárné vádolja Józsefet. De József életében valóban igazi volt a szemérem, és ő valóban boldog házasságot kötött, ama ritka házasságok egyike is az övé, amelyben idegen asszony a feleség. Rembrandt megejtően szép, és a mostani jó hír szám, amit el tetszenek venni a címoldalán, ez az olajfestmény van, gyönyörű időskori műve, ahogy Jákob megáldja József fiait, az ő unokáit, és mellette ott van az egyiptomi feleség, aki, ha bár más nemzet fia volt, más erkölcsökben és vallásban nevelték, de József megtalálta a szíve választottját, és Rembrandt ezt a festészet eszközeivel vagy úgy fejezi ki, hogyha távolabb áll is ez az asszony, hiszen nem zsidó és nem tartozik a törzshöz, de a szeretetnek, a gyengétségnek és a megbecsülésnek a melege ezt az öt arcot mégis egy körbe forrasztja és hozza össze. Az igazi boldog családnak a nagyapa halála előtti áldásának a pillanatát nagyon nagy érzékenységgel, finomsággal fejezi ki Rembrandt, és ezért egy kis kinagyítás is, hogyha megvilágítjuk ezt a képet, nagyobb világosságot bocsátunk rá, akkor valami végtelen nagy gyengétség és szeretet látszik ezeken az egyébként meleg színeken, a fehér, sárga, barna, barnás-vöröses színek is ezt támasztják alá. Ám de a Bibliában kétségkívül vannak szemérmetlen, ahogy szemérmetlen Potifárné, egy szemérmetlen Sámson is pedig bíró volt. Rembrandt ezt is megfestette, a Sámson esküvője, amikor nem a feleségével foglalkozik, szegény feleség ott középütt úgy ül, mint a világ legelhanyagoltabb menyasszonya. Sámson pedig ugratja a filiszteusokat. Találós kérdésekkel, egyéb másokkal hevíti föl az ellenségeskedést az amúgy is rossz viszonyban élő két nép között. Hát ez is a Biblia gazdagságához tartozik, hogy mind a két nemről, a férfiakról és a nőkről is bemutatja, hogy mire képesek. Például egy férfi egy ilyen helyzetben, amikor ugye ez az első házassága Sámsonnak, tulajdonképpen örülni kellene, de ő foglalkozik a butáskodással és az ugratással. A második házassága korán sem boldog. Rembrandtnak erről is van egy megdöbbentő olajfestménye, a Derila Sámson dologról, ahogy a filiszteusok bejönnek Sámson sátrába, lenyírják a haját, ugye elmondta, kiadta a titkát Delilának, és Sámson útja most már a halálig elég gyors és viharos út. Igen, a Biblia azonban rávilágít arra is, hogy voltak olyan hívő emberek, akik rendkívül megalázó házasságban éltek, és szemérmetlen volt a férjük, mint például Rembrandt iskolájából származó kép. Jobb oldalt látjuk Ahasvérust, Eszter könyvének egyik főszereplőjét, tőle jobbra a feleségét, Esztert, bal oldalt pedig Hámánt. De menjünk talán a mesterhez, a nagymesterhez, Rembrandthoz, mert Rembrandt is megfestette ezt a jelenetet. Hát Eszter házassága nem nevezhető emberi léptékkel boldog házasságnak. Ha hetekig elhanyagolta a férje, mint hogy ebben a kis jelenetben is láthatjuk, hogy mikor megy be a férjéhez valamit kérni, és szinte az életét teszi kockára, mert a férje hát aféle keleti despotaként másokkal él, nem azzal a valakivel, akit ő kiválasztott magának. A Rembrandt Eszter vacsorája című olajfestmény azonban a legnagyobb műalkotások közül való végtelen finomságával érzékelteti, hogy Eszter így is ragaszkodott a férjéhez, a maga részéről így is ebben a házasságban becsületesen élt, és az Isten félelem, az Isten szeretet pótolta azt, amit egy idegen fértől nem kapott meg. Most leplezi le Eszter Hámánnak a mesterkedéseit. A végtelen türelem, a tapintat, az alázat példája, a baloldali Hámán, ez a közönséges besúgó ember, aki egy népet ki akar írtani,